Sziasztok! A megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban, és ez a műsor ez most felvételről fog szólni, úgyhogy itt vagyunk most a kis stúdióban. Én Farka Zsuzsi vagyok, a Dávid Feri most nincsen velünk. A mai műsorunkban pedig egy civil kezdeményezésről fogunk beszélgetni, mégpedig a Létra Klub közösségi helyszínről, projektről, ami a Világszép Alapítványnak az egyik projektje. És itt van velünk a két vendégem, akik erről fognak mesélni nekünk, Potyondi Linda, a Létra Klub operatív vezetője, és Fazekas Anna Dorka, a Létra Klubban a foglalkozások vezetője. Csak így nagyon röviden annyit kell tudni erről a kezdeményezésről, hogy gyerekeknek, hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekeknek szerveznek különböző művészeti foglalkozásokat iskolán túl, vagy iskola mellett. Egy kicsit újféle szemléletmódban, de majd mindjárt elmondják a vendégeink, hogy pontosan miről van szó. Sziasztok!
Szia!
Szia!
Na, hát akkor egy picit meséljetek arról, hogy hogyan indult ez a kezdeményezés, mi a története, mi volt a kiváltó oka?
Igen, a Világszép Alapítvánnyal kell kezdeni szerintem is, hogy egy kicsit egyből hátrébb lépjünk. Ez egy 10 éves alapítvány egyébként, és az állami gondoskodásban élő gyerekek állnak az alapítvány tevékenységének a fókuszába. Nekik szerveznek különböző programokat azzal a céllal, hogy megmutassák a számukra, hogy nekik is lehet szép és lehetőségekkel teli a világ. Ez az elgondolás, ez a missziója az alapítványnak. És a Létra Klub az nem az első kezdeményezése, sőt a Létra Klub az tulajdonképpen egy helyszín. A Világszép Alapítvány annak idején táboroztatással kezdett a Balatonon a Paloznaki Meseközpontban. Ez egyébként mai napig van, tehát hogy minden projekt a mai napig megy. Ez egyébként egy szegregált program, bármennyire is szitokszónak tűnik, ami azt jelenti, hogy ezeken az eseményeken csak állami gondoskodásban lévő gyerekek vesznek részt. És aztán ezzel párhuzamosan a mesélés, az otthonokba történő mesélés is az egyik első kezdeményezése volt az alapítványnak, tulajdonképpen Meseközpont néven jött létre.
Ez egész országban működik ez a program, vagy ez Budapest bázisú?
Budapest bázisú. A Paloznaki Meseközpont ugye Veszprém megyében van, tehát hogy a táboroztatás az ott történik, de alapvetően budapesti gyermekotthonok, most ha a mesélésről beszélünk, de akár a többi projektről is budapesti gyermekotthonokkal tartjuk a kapcsolatot, és onnan érkeznek a gyerekek a különböző programokra, és ez a mesélés, ez egyébként egy önkéntes alapon szerveződő projektje az alapítványnak, tehát önkéntes mesélők járnak ki heti rendszerességgel a velünk kapcsolatban álló gyerekotthonokba, az alapítványjal kapcsolatban álló gyerekotthonokba. Ez egy nagyon szép vállalás szerintem. És aztán nyitott egy óvodát az alapítvány, talán ehhez fog legjobban kapcsolódni a Létra Klub, majd ide kifuttatom mindjárt az egészet, és illetőleg van egy mentorprogramja, ez szintén egy önkéntes alapú projekt, ahol egy gyerekhez egy mentort rendel az alapítvány, aki legalább egy évig ezzel a gyerekkel tartja a kapcsolatot. Van egy karrierprogramunk, ami életkezdéssel kapcsolatos támogatást nyújt ezeknek a gyerekeknek, és a Létra Klub a Hűvösvölgyi úton pedig másfél éve nyitotta meg a kapuit. Gyerekközpontnak hívjuk mi, és így is funkcionál, és úgy tudom talán az Ovihoz kötni legjobban, hogy inkluzív szemléletű a Létra Klub, akár csak a Pendula óvoda, ami az alapítvány kezdeményezése, ez azt jelenti, hogy családból érkező gyerekek és állami gondoskodásban élő gyerekek együtt járnak a programokra, nyilván az óvodába egész nap, nálunk pedig a gyerekfoglalkozásokra.
És mennyire működik ez a fajta szemléletmód a gyakorlatban? Mert azért biztos van-e nagyon sok buktatójának az inkluzivitásnak, hogy ti hogy látjátok így, mik a tapasztalataitok, hogy mik a nehézségei mondjuk egy ilyen együttműködésnek, és mi az, ami a haszna, vagy amitől ez jól tud működni, vagy amiért ez fontos?
Nekem most elsőre az jut eszembe válaszként, hogy az inkluziónak van egy olyan definíciója, ami valahogy úgy hangzik, hogy ez egy törekvés tulajdonképpen arra, hogy mindenki, aki aki mondjuk belép erre a helyszíne, vagy belép egy csoportba, ő egyenlőként legyen kezelve, és nem csak ez, hogy egyenlő, tehát nem csak esélyegyenlőségről beszélünk, hanem arról, hogy ugyanúgy tekintsünk egymásra, tehát hogy inklúzióról beszélgetünk, és nem integrálásról, tehát nem arról van szó, hogy az állami gondozottakat integráljuk a csapathoz, hanem hogy pontosan ugyanúgy tekintünk minden gyerekre, aki belép oda, és megkapja tőlünk azt az egyéni figyelmet, legyen az családból jövő, vagy nem családból jövő.
És a gyerekek mennyire tudja? Bocsánat, nem akartalak megszakítani.
Csak hogy azzal egészíteném ki, hogy azért mi ezzel nagyon, tehát hogy erre nagyon nagy szakmai felkészültséggel vagyunk erre az egész kérdésre, tehát hogy egyrészt a foglalkozásvezetők, én is csak egy foglalkozásvezető vagyok egyébként, én a színjátszás vezetem a Létraklubban, mindannyian kapnak szakmai szupervíziót, tehát nekünk van erre egy szakmai csapatunk, különböző inkluziós arányokat veszünk figyelembe, amikor egy gyerek otthonos gyereket illesztünk a csoporthoz. Ezeket a gyerekeket mi ismerjük, szóval hogy elég tudatosan állunk ehhez a kérdéshez, és szerintem ezért tud ez igazán jól működni nálunk. És viszont most én visszaadnám neked a szót.
Igen, hogy a gyerekek, hogy így mennyire tudják egymásról az ő történeteiket, vagy hogy így, mert azért, de olvastam erről, hogy így a gyerekek is azért nagyon kirekesztőek tudnak lenni akár pont a hátrányos helyzetű társakkal szemben, hogy ezt hogy tudjátok úgy összehangolni, hogy itt mondjuk ebből ne legyen konfliktus, vagy hogy ez tényleg hogy tud együttműködni a gyakorlatban. Vannak konfliktusok? Akkor inkább így kérdezem, hogy szoktak ebből problémák lenni, vagy bármi?
Konfliktusok vannak, de azt nem mondanám, hogy ebből vannak konfliktusok. Uh-huh. Tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy vannak nehéz helyzetek, mert hogyha arról beszélünk, hogy eltérő képességű, szintű, uh-huh. társadalmi státuszú gyerekeket fogadunk egy helyen, akkor óhatatlanul alakulhatnak ki nehezebb helyzetek. Viszont ez a módszer, ez annyi csodát, és annyi szépséget tud adni, és annyi tapasztalatot, és egymástól való tanulást, hogy ezeken a gyerekek is, és a szakmai gárda is, tehát, hogy egy ilyen tanulási folyamatként, tapasztalatként éljük meg, és éppen ezért a tulajdonképpen a pozitív hasznosulását látjuk, és szerintem a gyerekek is.
És mennyien vannak körülbelül egy csoportban? Vagy egy foglalkozáson?
Hát változó, mondjuk 10-12 fő egy foglalkozás létszáma, és ebből egy-két gyerek van, aki gyerekotthonból jön. És még visszatérve erre a kérdésre, igazából én úgy tapasztalom, hogy ugyanannyi egyébként konfliktusos helyzet tud jönni egy gyerekotthonos gyerektől, mint egy családból jövőből is. Tehát, hogy nem igazán látok ilyen szempontból különbséget, de az látszik, hogy nyilván van egyfajta jellegzetes problémakör, amit ők hoznak, nyilvánvalóan abból fakadóan, hogy kevesebb figyelemben élnek, mint mondjuk egy családból jövő gyerek, de ugye az alapítványunknak ez is a célkitűzése, hogy hosszú távú egyéni figyelmet nyújtsunk ezeknek a gyerekeknek. És szerintem ebben most így az a szuper, hogy persze vannak konfliktusok, meg lehet, hogy csúnyán beszél egy gyerek, meg lehet, hogy olyan dolgokat tapasztal meg mondjuk egy budai családból jövő gyerek itt nálunk, amit máshol nem, viszont azt is megtapasztalja, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, mert mi ezekre nagyon felkészülünk, nagyon nagy figyelemmel vagyunk, és talán nagyon jó mintát is adunk arra, hogy aztán a jövőben ezt így hogyan lehet menedzselni.
Tudják egyébként a családos gyerekek, a hátrányos helyzetű gyerekeknek a történeteit? Vagy így mennyire vonjátok ezt be, hogy ki honnan jön?
Nincsen erre direkt folyamat, uh-huh. és az inklúziónak egyébként pont az a lényege, hogy nem mondjuk azt, hogy az a két gyerek honnan jön, hanem hogy mindenki más honnan jön, ezzel az állítással van ott mindenki. De gyerekek alapvetően a gyerekekben sokkal kevesebb előítélet van, és sokkal kevésbé gondolkodnak kategóriákban, mint mi felnőttek. Tehát ők annyit vesznek észre ebből az egészből, hogy rettentő változatos, sokszínűség az egyik értéke a Létraklubnak, és hogy nagyon-nagyon sok mindent tudnak egymástól tanulni, nagyon, nagyon szépen tudják egymást segíteni, megismerni egymást, és tulajdonképpen kinyílik egy világ.
Azok, akik a gyermekotthonból jönnek, ott pontosan milyen? Tehát ők árva gyerekek, vagy nehéz sorsú gyerekek, vagy nagyon, nagyon vegyes háttérrel érkeznek? Vagy
kevés árva van köztük, aha. a ritkább eset, hanem inkább az, hogy vagy a szülő, vagy az állam dönt úgy, hogy a szülő nem alkalmas arra, vagy nem tudja vállalni a gyerek felnevelését, és akkor így kerülnek be ide a gyerekek.
De egyébként, ahogy ezt mi is ilyen természetességgel kezeljük, úgy a gyerekek is. Tehát, hogyha van kedvük, mesélnek egymásnak a családi történeteikről, ahogy egy családból jövő gyereknél sem mondjuk, hogy na, neki elváltak a szülei vagy sem, ez így sem történik meg, de a gyerekek egymás közt akár beszélgetnek erről, mert hát szövődnek barátságok, és ezt is szoktuk tapasztalni, és ez ilyenkor nagyon szuper.
És milyen jellegű foglalkozások vannak még? Az, arról tudtok még mesélni?
Igen, ez az egyik specialitásunk, hogy teljesen a sablonos foglalkozásoktól eltérően gondolkodunk, és ezért a megszokottól eltérő foglalkozások vannak. Nálunk például nem foci edzés van, hanem fair play foci, ahol a gyerekek közösen találják ki a szabályokat. Ez az összes foglalkozásunkra jellemző egyébként, hogy mindenki úgy vesz részt benne, ahogy szeretne, vagy ahogy képes részt venni a foglalkozáson, tehát az egyéni fejlődés az rettentő fontos, hogy az ember önmagához képest állítson fel célokat és fejlődjön, de közben meg mégiscsak egy közösséget építünk a Létraklub, az egész Létraklubban és az adott foglalkozásokon belül is.
Ezek heti szintű foglalkozások egyébként? Vagy
igen.
És miben különbözik ez tényleg a, mondjuk ugye az iskolában is mindig vannak külön órák. Most értem, hogy ez például a fair play kapcsán, de hogy mondjuk azt értem, hogy van az inkluzivitás, tehát hogy ez egy nagy különbség, hogy itt azért picit tehát többféle háttérből, vagy háttérből érkező gyerekek találkoznak, de hogy maguk a foglalkozások, van valami módszertani különbség egyébként egy iskolai foglalkoztatáshoz képest? Egy külön órához képest mondjuk?
Hát igazából nem fogok tudni általánosságokban beszélni, mert nem ismerek minden iskolai foglalkozást. Azt tudom elmondani, hogy nálunk egyrészt, mivel esetleg speciális helyzetek is lehetnek, nagyon nagy szakmai csapat van minden foglalkozás mögött. Másrészt pedig ez kicsit a projektszemlélet is egy olyan dolog, ami kevésbé elterjedt dolog Magyarországon, tehát hogy az inklúzió mentén is egyéni célokat állítunk fel minden gyereknek, tehát nem egy standardnek kell megfelelnie mondjuk matek órán, most évvégén mindenki megtanulja nevezetes azonosságokat, hanem nálunk az egyéni képességek, erősségek mentén határozzuk meg a célokat, és erre nagyon nagy tér van a mi foglalkozásunkban a saját ötletek, kreativitás kibontakoztatására, és szerintem ebben Lindának átadom a szót, hogy a foglalkozás vezetőink is úgy tapasztalom, hogy nem csak szakmailag, tehát a saját szakmájukban kiemelkedőek, hanem hogy nagyon fontos a pedagógiai érzék.
Így van, de előtte még lehet, hogy mondanék példákat, csak hogy így érzékeltetve, hogy nem zongora meg angolóra van nálunk, amit nyilván nem lenézve mondok, csak mi egy másik típusú programra, iskola utáni programra gondolunk. Van nálunk cukrászat gyerekeknek, animációs filmrendezés, gasztroműhely, barkácsolás, hangmadzag, családi kórus, színjátszás, ugye, ami a Dorkának a területe. Szóval, hogy elég változatosak ezek a foglalkozások, és nagyon sokszor több szakmát ötvöznek egyébként, tehát mondjuk a barkácsoláson belül óhatatlanul van recycling, óhatatlanul van benne eszközhasználat, valaminek a létrehozás, tehát hogy sok mindent ötvözünk egyébként, ezt most a nyári táborainkban is így csináljuk, napközi táborokat most szerveztünk idén először nagyon nagy sikerrel és nagyon-nagyon szép visszajelzésekkel. Szóval, hogy ilyen típusú foglalkozásokra kell gondolni a Létraklubban, amik egyébként most majd szeptember 21-én fognak elkezdődni, és folyamatosan mennek júniusig.
Ez mennyi egy programnak mondjuk a kifutási ideje? Hogyha mondjuk valaki egy ilyen foglalkozásra beiratkozik, akkor az milyen rendszerességet történik, és mondjuk mennyi idő tart, vagy mennyi ideig tart? Vagy ez egy-egy alkalom?
Ez
vagy
most egy folyamatosan fenntartott foglalkozásokat indítunk el szeptemberben, ami azt jelenti, hogy a családban jövők egy ilyen havi befizetési konstrukcióval járnak, akár júniusig, reményeink szerint júniusig. És ami meg a szakmai célokat illeti, Dorkának átadom a szót a foglalkozásokon belül.
Hát az is, hogy nem csak tanévben gondolkozunk, hanem mi közösséget építünk egyben, tehát hogy például jövőre arra számítunk, hogy ugyanezekkel a csapatokkal folytatjuk tovább majd a következő évben is, tehát hogy itt fajta egy folyamatos fejlődésről is van szó az éveken át.
Igen, illetve azokról a kisebb célkitűzésekre gondoltam, amik nem a havi alkalmakhoz köthetők.
Például az, hogy mondjuk elkezdődik egy színjátszó foglalkozás, akkor annak bizonyos időközönként lesznek bemutatói, amit szintén a csapat határoz meg azt is, hogy milyen közönségnek mutatja be, hogy előadást mutatunk-e be, vagy csak játékokat nézünk meg. Tehát ilyen szempontból projektekben gondolkozunk és haladunk az év során.
Hány éves gyerekeknek szólnak ezek a programok?
3 éves kortól egészen 15 éves.
3 éves kortól?
Igen. És akkor hát ezen belül nyilván kisebb bontások, tehát van foglalkozás 3-tól 5, 5-től 7, és akkor a foglalkozások nagy része az egyébként 8-tól 12-13 éves korig, de ezen belül is kisebb egységekre bontva a kor besorolását.
Tartjuk most egy pici szünetet, és akkor aztán mindjárt jövünk vissza.
Successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with the bleeding eyes. I'm the turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, 'cause you can't catch me, 'cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami.
Sziasztok, a megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban, és ez felvételről megy ez a mai műsor, a Létra Klub közösségi térről beszélgettünk, a vendégeink pedig Potyondi Linda, a Létra Klub operatív vezetője, és Fazekas Anna Dorka, a Létra Klub egyik foglalkozás vezetője. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy ezek a foglalkozások, mi alapján választják ki a szülők, akik mondjuk ide szeretnék így a gyerekeiket beíratni, vagy szeretnék, hogy részt vegyenek benne, hogy milyen szempontok szerint tudják, mert nagyon sokféle van, azt mondtátok.
Igen, itt még lehet, hogy beszélnék arról is, hogy mi alapján választanak minket, mert most ebben így tavasszal, így a karantén idején elég sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel, interjúkat vettünk fel, szülőkkel sokat beszélgettünk, és azt tapasztaltuk, hogy amikor egy átlagos szülő foglalkozást választ, akkor amellett, hogy ugye van egyfajta tevékenység, amikor nagy valószínűséggel érdekli a gyereket, vagy esetleg a szülőt, és azért ő ismeri annyira a gyerekét, hogy tudja, hogy ez számára is érdekes lehet, amellett azt láttuk, hogy ez nagyon fontos volt maga a helyszín, tehát hogy egy jó infrastruktúrájú hely legyen, de hogy nagyon szeressék a gyerekek a foglalkozás vezetőket, ami szerintünk igazából a pedagógiai érzéket jelenti. Tehát, hogy tehát ezzel egyébként nagyon együtt tudunk érteni a szülőkkel, akikkel beszélgettünk, és hát az, hogy milyen foglalkozást válaszol a szülő a gyerekének, az szerintem ott kezdődik, hogy egyáltalán válasszon-e foglalkozást a gyerekének, mert szerintem sok esetben, szerintem először azt kell megnézni, hogy vajon a gyereknek esetleg azért van-e frusztrációja, vagy azért stresszes, mert mondjuk fáradt, túlterhelt. Ami szerintem manapság nagyon gyakran megtörténhet, főleg ha nézzük, hogy már egy első osztályos gyereknek is hány tanórával kell számolnia egy nap. De amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nem erről van szó, akkor viszont annak érdemes szerintem igazán foglalkozásra járatni a gyerekét, aki egy boldog, egészséges gyerek, és valami nagyon érdekli, vagy egy boldog, egészséges gyerek, és esetleg lehet, hogy van valami kis elakadás neki az életében. Itt például most arra tudok gondolni, hogy mondjuk nehezen oldódik, nehezen barátkozik, esetleg felelésnél szorong, nem szívesen beszél a többiek előtt az osztályban. Ilyen esetekben szerintem egy iskolán kívüli közeg, egy közösség, aminek empatikus attitűd az alapértéke, az szerintem nagyon, nagyon hasznos tud lenni ilyen esetekben. És akkor a mentén pedig szerintem például nagyon hasznos lehet, ami most mi szervezünk majd szeptember 11-én, egy nagy foglalkozást választott a Létra Klubban, a Hűvösvölgyi út 18-ban. Tehát ez például egy remek alkalom arra, hogy egy szülő eljöjjön, elhozza a gyerekét, és megnézzék együtt, mert nálunk most akkor ki lehet majd próbálni mindenfajta foglalkozást egy 2 órában, végig lehet nézni az összeset, be lehet állni, a szülők is megismerhetik a foglalkozás vezetőket, ami szerintem egy nagyon fontos szempont, és mindenkinek nagyon nagy igénye van erre. De egyébként erre az igényre is reagálunk annyiban, hogyha jól tudom, hogy az első alkalmat az például meg lehet nézni elköteleződés nélkül a mi foglalkozásainkon. Szóval
részt is lehet venni ilyenkor egy-egy programban? Tehát, hogy a gyerekek kipróbálhatják, vagy így meséltek róla? Vagy...
Nem, kipróbálhatják, így van, tehát erre készülünk.
A foglalkozás választó.
Így van.
Most igen. Igen. Tavaly is tartottunk foglalkozás választót, és nagyon nagy sikere volt, és teljesen konkrét hasznosulása a cél mentén, tehát, hogy valaki, aki odajött, és azt mondta, hogy ez a két dolog érdekli a gyereket, a korosztályban mindegyikbe belefért, és aztán ott kipróbálta, találkozott a foglalkozás vezetővel, és eldöntötte, hogy melyikre fog járni. És ahogy a Dorka is mondta, a Létra Klubban nagyon fontosak a foglalkozás vezetők, az, hogy ne csak egy nagyon biztos szakmai bázisuk legyen azon a területen, amilyen foglalkozásokat tartanak, hanem hogy olyan pedagógiai érzékük legyen, olyan egyéni és csoportos figyelmet is tudjanak adni a gyerkőcöknek, ami ritkaság számba megy. Úgyhogy büszkék vagyunk a foglalkozás vezetőinkre, és szupervízióval támogatjuk őket, tehát, hogy velük is úgy vagyunk egy kicsit, mint a gyerekekkel, mint a szülőkkel, hogy nem engedjük el őket, nem az van, hogy elindul a foglalkozás sorozat, és akkor majd júniusban találkozunk, és akkor nem tudom, beszámolunk egymásnak arról, hogy mi történt, hanem ez is egy kicsit a közösségépítésnek a része, ugyanúgy, ahogyan ugye eddig csak foglalkozásokat tartottunk, most már nyári napközis táborokat is. Tervezzük majd ezt a korosztályt megnyitni, tehát, hogy egy igazi családi helyszín legyen, olyan programokat, amin a család több generációja részt tud venni, vagy olyan időpontokban, amikor nem iskolások jönnek délutáni foglalkozásra, esetleg a sokkal idősebb, sokkal fiatalabb korosztálynak is valamiféle olyan szolgáltatást nyújtani, ami unikális.
És milyen háttérrel érkeznek a foglalkozásvezetők? Tehát elvárás az, hogy pedagógus legyen, vagy mert mondtad ezt a pedagógiai szemléletmód, de hogy honnan érkeznek ők? Vagy akár a te esetedben is, de hogy neked mi a háttered?
Hát én pszichológus végzettségű vagyok, és egyébként pedig 18 éve köteleződtem el a színjátszás mellett, de hogy itt szerintem inkább nem is a végzettségben mérhető ez igazán.
Igen, így van. Tehát, hogy nem a végzettséghez ragaszkodunk. Nagyon sokan úgy találnak meg minket, vagy mi találjuk meg őket, hogy már híre van, vagy a Létre Klubnak, vagy a Világszép Alapítványnak. Illetőleg vannak olyan foglalkozástábor vezetőink is, akik a Világszép más programjában, mondjuk egy palóznaki táborosztatásban vesznek részt már évek óta, és szeretnénk, és annyira jó szakemberek, és annyira jól működnek a gyerekekkel, és annyira szeretik őket, hogy ebbe a projektbe is bevonjuk őket.
De bárki jelentkezhet egyébként foglalkozásvezetőnek? Vagy azért
tulajdonképpen
vagy milyen szempontokat vesztek figyelembe, hogyha mondjuk valaki, mert úgy tudom, hogy erre is lehet nálatok jelentkezni, nem, hogy folyamatosan várjátok
lehet jelentkezni
az önkéntes segítőket is.
Foglalkozásvezetőnek is, most nyilván ez, ami szeptemberben elindul, ez már egy ilyen eldöntött órarend, tehát, hogy most elindítunk 12 különböző foglalkozást, de mi is úgy vagyunk vele, és ezért tettük le a voksunkat a folyamatos működés mellett, hogyha azt látjuk két hónap múlva, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnének, nem tudom, egy adott tevékenység, mondjunk valami ilyen extrém, érdekes dolgot, amit egyéb halmászás, mondjuk, akkor elindítunk egy csapatot, egy csoportot, egy foglalkozást, és akkor keresünk valakit, vagy esetleg valaki jön és ajánlkozik. Hát nyilván ilyenkor interjú van, beszélgetés van, megnézzük, de igen, tehát hogy lehet jelentkezni.
Helyszínről még meséltek egy kicsit, hogy ez a Létra Klub, ez ugye 12. kerületben.
Második kerületben.
Második, bocsánat, mindig keverem a kettőt. De a második kerület, hogy mit kell erről a helyszínről tudni?
Hűvösvölgyi út 18-ban vagyunk. Ez tulajdonképpen a Buda gyöngye mellett van. Tehát, hogy ez a Pasarét és környéke a vonzáskörzet. Azért azt látjuk, hogy a környező kis településekről is járnak a foglalkozásokra, a 12. kerületből is járnak a foglalkozásra, sőt, Pestről is volt már beiratkozónk.
Sőt, Zuglóból is, tehát az meg már aztán igazán a világ túlfele.
És ez egy felújított épületben van a Létra Klub egyébként. A Világszép Alapítványnak az irodái, a Pendula óvoda és a Létra Klub van egy épületben, tehát ezek a projektek, ezek a helyszínek, és egy négyszintes, tulajdonképpen nagy házról beszélünk, ahol a legalsó szintet foglalja el a Létra Klub, és itt 500 négyzetméteren egyébként különböző multifunkcionális terekkel várjuk a gyerekeket. Azért most itt megjegyzem, kikanyarodva, hogy a Létra Klub egyébként egy annyira fantasztikus helyszín, hogy ki is lehet bérelni, és ki is szokták bérelni, akár családi, akár céges rendezvényekre is. Mert hogy a felújítás az 2 éve készült el, 18 nyarán, és van 2 különböző méretű tornatermünk, jól felszerelve gyerek bordásfallal, szuper padlóborítással, amit táncolni lehet, jogázni lehet, focizni lehet, mindent lehet. Van egy fabrika nevű helyünk, ahol főleg a kreatív barkácsolós...
Közel elég jól felszerelt a helyszín.
Foglalkozásokat tartjuk. Egy tisztás, ami egy kicsit ilyen intimebb, kisebb fős programoknak felel meg, és van egy nagy tér, ami tulajdonképpen egy ilyen kiterjesztett étkező, mint egy ilyen hatalmas nappali, amit egyébként mi Garudának neveztünk el egy meséből, és ami talán a legkülönlegesebb az, hogy van egy tankonyhánk, egy jól felszerelt tankonyha, ahol a gyerekeknek a cukrász vagy a főzős foglalkozásokat tartjuk, ahol egyszerre tud 10-12 gyerek is főzni.
Csak hogy szerintem azt mondjuk el, mert az arra csodájára szoktak járni a vendégeink, hogy ott a tankonyhánkban minden csempe meg van külön festve, amit a gyerekek, meg itt az alapítvány munkatársai festettek, és nagyon, nagyon szeretjük.
Igen, ebbe természetesen volt egy direktség, hogy úgy alakítsuk ki ezt a helyszínt, hogy már kezdésnek sem volt steril egyébként, pontosan ezek miatt a csempék miatt, de mosdókban is vannak kézzel készült csempék egyébként, amin kézzel írott mesék, történetek, rajzok találhatók, szintén gyerekek készítették azokat is. De azóta, amióta nyitva vagyunk, még jobban nyomot hagytak a gyerekek a különböző rajzokkal, a fotók, amik készültek a foglalkozásokon, és kitesszük őket, a megállapodások, amiket kötünk egy foglalkozás sorozat elején.
Van-e ilyen kerületi szempontból, tehát ez ugye második kerület, hogy azon belül van, mi a célja igazából a kezdeményezésnek, tehát hogy van egy ilyen, hogy így szeretnétek ebből egy jobban kitörni, mert mondtad, hogy azért most már itt több kerületből is jelentkeznek hozzátok, vagy esetleg országossá tenni ezt a kezdeményezést, vagy vidékre is levinni ezt a programot. Mik a táblati célok most?
Én úgy tudom, hogy az alapítványnak nincsen ebben a pillanatban országos, mert mindig nagyon nagy vágyaink, meg álmaink vannak, de most a meglévő projekteket szeretnénk kiteljesíteni és feltölteni. Tudatosan lett ez az ingatlan kiválasztva egyébként annak idején itt a második kerület szívében. Egyrészt kicsit hiánypótlónak is gondoljuk ezt, hogy legyen itt egy ilyen típusú közösségi tér. Nyilván az óvoda miatt sem véletlen, hogy itt van, illetőleg a Budapesten azért a gyermekotthonoknak a nagy része az Budán van, tehát hogy még azt is figyelembe vettük, hogy könnyen elérhető legyen. De tehát, hogy azért nem titkolt tény az, hogy a második kerületi kereslet mondjuk ilyen típusú extra programok és foglalkozások iránt, az egy jelentős tény volt.
De egyébként a terveink között szerepel az, hogy délelőtt is megtöltsük a Létra Klub tereit, tehát hogy különböző akár a nyugdíjasokat bevonjuk hosszú távon, vagy csecsemőket, iskoláknak nyújtsunk programokat a közelben, akár preventív, edukatív, vagy éppen a szórakozás szempontjából.
Tehát, hogy így szeretnénk kiterjeszteni a csápjainkat, igen, hogy mindenkit elérni, mert fantasztikus lehetőségek vannak, akár egy gyerek, nagymama, főzés, vagy szóval, hogy tényleg...
Hát igen, akár tényleg az időseknek meg aztán különösen fontos, hogy legyenek ilyen foglalkozások. Még egyébként az jutott eszembe, hogy tényleg ugye sokszor beszélnek erről, hogy így a gyerekek mennyire túlterheltek egyébként, pont a külön órák által, hogy ugye már van szinte egy ilyen verseny szemléletmód, hogy minél több helyre írassák be a gyereket, és minél több képességet szedjenek föl magukra. Ti hol húzzátok meg ezt a határt, hogy hol egészséges ez a egy gyerek számára, hogy mennyi az elég, és mennyi az, ami már túl sok, mondjuk egy általános iskolás gyerek esetében?
Hát itt szerintem én most azt tapasztaltam, hogy elég hamar kilóg a lóláb, úgymond, hogyha egy gyereknek ez már sok. Tehát volt már ilyen eset, amikor egyszerűen azt láttuk, hogy a gyerekkel nagyon nehéz együttműködni, de mondjuk ha kap egy kis egyéni figyelmet, egy kicsit üldögélhet, egy kicsit olvashat, akkor már sokkal több kedve van részt venni a programokban. Ilyenkor szerintem eléggé látszik az, hogy itt mondjuk egy túlterheltségről van szó, de ilyenkor mint a Létrában nagyon sok egyéni figyelmet kap akkor ez a gyerek tőlünk, tehát ilyenkor be is vonjuk akár a szülőt is, hogyha kell, segítünk, mármint ezt olyan szempontból értem, hogy szívesen adunk visszajelzést, szívesen beszélgetünk, nagyon érdekel minket, hogy a gyereknél mik azok az egyéni utak, ami nála beválik. Tehát nyilván mi nem egy terápiás központ vagyunk, de az nagyon fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogyha ha meg túlterheltségről van szó, akkor azt meg igyekszünk mi hamarabb észrevenni.
Ez látszik egyébként, hogy nem tudom, hogy szorongásos panaszokkal is mennek oda gyerekek, vagy nem tudom, tehát, hogy akiknek így, vagy nem tudom, tehát, hogy azért itt nyilván különböző háttérben jönnek, és nem csak az anyagi háttér, meg nem csak a családi háttér, hanem hogy mondjuk különböző lelki háttérrel rendelkező gyerek, vagy tehát ugye mentális állapotban lévő gyereket, tehát hogy valaki mondjuk szorongásosabb típusú, valaki kevésbé, hogy ők így ezeket a különbségeket, ezekre így tudtok jobban figyelni, vagy tehát hogy hogyan lehet ezeket így összehangolni?
Nekem, tehát hogy ugye én egy operatív ember vagyok, nem a szakmai részét képviselem a dolognak, de én azt gondolom, hogy mindenféle gyerek jön, ahogy mindenhova mindenféle gyerek megy. A Létra Klub az abban különleges, hogy tud ezeknek a gyerekeknek olyan típusú elfoglaltságot nyújtani, ami nem terheli le, talán még egy kis felszabadító érzés is van benne. Általános visszajelzéseket mondok, csak most nehéz, ugye, mert mindig ilyen konkrétumokba gondolkodik az ember. Olyanokat is kapunk, hogy megnő a gyereknek az önbizalma, tehát hogy az előbb ugye arról beszéltünk, hogy érintőlegesen, hogy mennyi egy gyerek mennyi időt tud elviselni. Szerintem nem csak az időn múlik, hanem azon is múlik, hogy abban az időben mennyire van ő egy fesztelen, felszabadult légkörbe, mennyire kap megerősítést arról, hogy amit csinál, az jó, és hogy az, amit csinál, az akkor is olyan jó, ha ő nem énekel olyan tisztán, mint a Tibike. És igen.
Itt csak például egy szemléletes példával így kiegészíteném, hogy volt például egy olyan gyerkőc, akit egy idő után abba hagyták a színjátszásra való járatását, mert hogy a suliban nem teljesít elég jól. És aztán pár hónap múlva meg visszajött a gyerek, aminek az volt egyszerűen az oka, hogy valójában nem emiatt nem teljesített jól, ez pont, hogy segített neki olyan szempontból, hogy végre egy hely, ahol kieresztheti a fáradt gőzt, ahol játszhat nagyokat, ahol nevethet nagyokat, levezetheti a feszkót. Tehát, hogy igen, ebben a hibában sem szabad szerintem sokszor esni, hogyha valamit meg nagyon élvez a gyerek, akkor meg ott a helye.
Tartsuk még egy szünetet, és akkor aztán mindjárt jövünk vissza.
Like we've been traveling.
Tilos Rádióban hallgatjátok a Megtervezett Valóságot, és a felvételről szól ez a műsorunk. A Létra Klub közösségi projektről beszélgettünk Pottyondi Lindával, a Létra Klub operatív vezetőjével, és Fazekas Anna Dorkával, aki pedig a Létra Klubnak az egyik foglalkozás vezetője. Picit meséltek így az alapelveiről ennek a szervezetnek, vagy ennek a... Hát egy létreklubnak, hogy mik azok, amik mentén így haladtok, amik mentén építkeztek. Nyilván van egy ilyen nagyon erős nyitottság is, meg ez egy ilyen nagyon-nagyon barátságos, empatikus térnek tűnik így, hogy elmeséltétek. De mik azok a főbb alapelvek, amiket így szem előtt tartotok?
Így van, nagyon nyitott és empatikus tér a létreklub. Ami szerintem a mi különlegességünk, vagy a mi alapjaink, az, hogy nálunk például nincsen versenyszellem, abban az értelemben nincsen, tehát ez a klasszikus értelemben vett versenyszellem, amikor egy adott szintről eljutunk egy másik szintre, együtt ugyanonnan kiindulva, és az a legügyesebb és a legokosabb, aki a végén majd a legtöbb pontot szerzi, és így tovább, mert én azt veszem észre, hogy ez az, ami tulajdonképpen nagyon megnyomorítja a gyerekeket.
És mennyire ez egyébként a mostani társadalmunknak az egyik ilyen alapja is, igen, hogy így erre nevelik nagyon sok helyen a gyerekeket, ami aztán iszonyatos túlterheltséghez vezet.
horror sztorikat lehet hallani arról, hogy gyerekek hogyan élnek meg ilyen helyzeteket, hogy hogyan, nem vagyok pszichológus, csak amilyen történeteket hallok arról, hogy akár egy ilyen hatosztályos iskolába történő felvételi, arra való felkészülés, az a járó stressz, a pontok számolgatása, és így tovább hogyan tud hatni egy gyerekre. Hát mi nem ezt képviseljük, nagyon tudatosan nem ezt képviseljük. Ez ki is lett mondva annak idején, mikor a Létra Klub értékeit meghatároztuk egyébként, tehát hogy ettől szeretnénk elhatárolódni, és amikor azt mondom, hogy nincsen versenyszellem, akkor erre a Létra Klubban, akkor erre gondolok. Ugyanakkor minden gyereknek adunk teret és támogatást arra, hogy önmagához képest fejlődjön, és ez nagyon-nagyon fontos, és ez a gyereknek is nagyon-nagyon fontos. Például amikor ilyen mini projekteknél visszatekint arra, hogy ő mit csinált az elmúlt egy hónapban, vagy két hónapban, vagy akármennyi időben éppen, amilyen célkitűzéseket kijelölnek a foglalkozásokon. És ami még ezt segíti, és szerintem a mi specialitásunk az, hogy ténylegesen közösségi mechanizmusok vannak a foglalkozásokon, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyerekek és a foglalkozásvezető együtt dönti el azt, hogy konkrétan mit fognak csinálni. Nyilván a foglalkozásvezetők nagyon felkészültek, nyilván keretezik ezt a dolgot, nyilván irányítják ezt a dolgot, de majd Dorka biztos mindjárt fog tudni mondani színjátszós példát, de azt, hogy mit valósítanak meg, az a tartalom, hogy ebbe ki milyen szerepet vállal, abban hogyan érzi komfortosan magát, abban a szerepben honnan hova szeretne eljutni, és természetesen megadva a játszva fejlődés, a játszva tanulás lehetőségét, hát sokkal szebb eredményeket és tartósabb eredményeket lehet elérni, mint akkor, amikor mondjuk be kell biflázni pár évszámot történelem órára, éppen azért, mert az élmény az így marad meg a gyerekekben, és vagyis nagyon fontos, hogy így maradjon meg a gyerekekben, és ez, amikor azt mondom, hogy közösségi döntések vannak, és közösségi megvalósítás, akkor ez alatt még azt is értem, hogy együtt hozzák létre a szabályokat. Tehát nálunk az első alkalom táborban is, foglalkozásokon is arról szól, hogy közösen együtt kitaláljuk azt, hogy mik azok a szabályok, amik mentén együtt fogunk dolgozni, és csodálatosan jönnek ki a gyerekekből azok a mondatok, amikre neki igénye van, és akkor elvárja a másiktól, akkor azt már ő sokkal nagyobb önazonossággal mondja ki, mint amikor egy tanár azt mondja az elején, hogy na, ezen az órán nem lehet káromkodni, meg nem lehet egymásba rúgni, meg nem tudom mi, hanem amikor ez konkrétan az ő szájából, az ő megfogalmazásába, szavaiból jönnek
belső ki.
Belső indítatásából jönnek ki ezek a szabályok, és mi ezeket szeretjük egyébként valamilyen módon leírni, tehát vagy felírni egy lapra, és akkor rányomja a pecséttel az ujját, stb., és akkor arra mindig rá lehet nézni, és ez már egy másikféle azonosulás a szabályok. De most csak befejeztem, átadom azt,
hogy... Csak hogy ez a közös döntés egyébként, ez mit jelent? Például nálunk azt jelenti a színjátszón, hogy az, hogy előadást készítünk, az nem azt jelenti a mi esetünkben, hogy egy szövegkönyvet megtanulunk, és különböző, nem tudom, beszédgyakorlatokat és intonációkat tanulunk, hanem arról szól, főleg az alsós gyerekeknél úgy vezetjük be a színjátszást, hogy az ő saját egymás közötti játékokon keresztül, vagyis a szerepjátékon keresztül, amit ők játszanak egymással, ezt mi felnőttként velük együtt játsszuk egy darabig, majd megmutatjuk egymásnak. És ezekből az ő saját történeteikből fűzünk össze aztán egy előadást, tehát így kezdjük általában az alsósoknál. Ebben az a nagyon szuper, hogy ilyenkor ők a saját történeteiket mutatják meg a közönségnek, saját magukat vállalják, tehát ez mind az önképviseletüknek, az önbizalmuknak azért egy hatalmas nagy indítást ad az életben, és magát azt is, hogy ez az előadás, ezt hol fogjuk bemutatni, ezt most egymás közt a barátoknak, vagy éppen egy gyerekszínjátszó fesztiválon, ez már mind az egyéni döntés. Aztán pedig, ahogy haladunk az évek során, ez változik, tehát már egy tinédzsereknél már megfogalmazódik az igény is akár arra, hogy ők szeretnének egy darabot előadni, de az már mindjárt más, amikor így nyúlunk egy darabhoz, hogy engem ez érdekel, és ezzel foglalkoznék szívesen. És maga az is, hogy egyébként, hogy milyen jelenet kerül be egy előadásba, még azt is velük együtt döntjük el. Tehát, hogy itt még igazából tereljük őket, és abban segítjük, hogy kibontakozzanak a saját ötleteik, történeteik.
Az annyira jó egyébként ez a megközelítés, hogy nyilván az ember sokkal jobban betartja azokat a szabályokat, aminek a megalkotásában ő maga is részt vesz, és megkérdezik róla a véleményét. Tehát ez egy nagyon hasznos gondolat, hogy már nem tudom, ilyen kicsi korban is így erre nevelik őket, hogy van beleszólás abban, hogy alakulnak a körülötte lévő dolgok, és talán szerintem ez így a társadalomra is hosszú távon nagyon ki tudna hatni, hogyha ezt a fajta szemléletmódot így gyakrabban használnak, akár mondjuk iskolákban.
Meg néha egyébként annyira apróságokon múlik, csak most például, hogy egy példát hozzak, hogy volt nálunk nem olyan rég egy kisfiú, aki nagyon nehezen tudta lekötni magát, és nagyon sokat gondolkoztunk, hogy na vajon mi kéne ahhoz, hogy ő így jól benne legyen a folyamatokba, és a partnerem, akivel tartottuk a tábort, ő hozott egy ilyen színházi látcsövet, amit ki lehetett nyitni, lehetett nézegetni, szerelgetni, és bele kellett rakni ennek a gyereknek a kezébe, és ennyi volt igazából és hogy ezek olyan dolgok, amikre sokszor egy ilyen igénynek a kifejezésére nincsen tér. Egyszerűen mondjuk azért, mert iskolai keretek között nincs rá idő. Tehát, hogy itt valóban ilyen praktikus okok is lehetnek a hátterében az ilyen problémáknak. Nálunk megvan rá egy egyéni figyelem.
És van egyébként olyan kezdeményezés nálatok, hogy iskolákkal is együttműködjetek? Tehát pont, hogy ezt a szemléletmódot belevinni a hagyományos oktatásba?
Igen, ez egy olyan dolog, amit most fogunk elkezdeni.
De jó.
Igen, eddig annyi kapcsolatunk volt az iskolákkal, hogy tulajdonképpen a hírünk terjesztésében kerestünk partnerhelyeket, de most szorosabbra tervezzük fonni ezt a dolgot, és ezt most fog elindulni, és visszatérve arra, amit mondtál, a társadalmi hasznosulás az, hogyha ő részt vesz egy döntési, szabályalkotási folyamatban, akkor ez ugye hosszú távon azért is jó, mert hogyha megszokja ezt, akkor később ugye erre igénye lesz, akkor sokkal jobban tudja képviselni az érdekeit, és akkor ez egy társadalmi szinten is látható lesz, legalábbis.
Felnőtteknek se lenne rossz egyébként egy ilyen fajta oktatás, vagy egy ilyen fajta foglalkozás.
Családi kórusunkra jöhetnek felnőttek.
Van családi kórus?
Van. Igen.
Hú, az milyen?
Hát olyan, hogy az
egész... Szülőkből álló kórus?
Maga az egész család részt vett. Nagymama, nagypapa, nagynéni, nagybácsi, gyerek, mindenki együtt énekelnek, nem számít az énektudás, és nagyon szuperül megalapozza azt, hogy anyuval, apuval van egy közös hobbim. Tehát, hogy nem csak a családi kereteken belül találkozunk, hogy nagyon pozitív visszajelzések szoktak jönni.
Igen, hát és ott is az éneklés öröme, tehát, hogy szokták mondani, hát nekem nincs olyan jó hangom, az egyáltalán nem számít, hanem pont olyan, ha te szeretsz énekelni, szeretsz együtt énekelni, másokkal nevetni, történeteket megosztani, akkor ott a helye az embernek is. Tavaly a kórusok éjszakáján például részt vett a mi kórusunk, tehát hogy több helyszínen is felléptek, szóval hogy még ott is van egy ilyen kis, hogy akkor megmutatjuk magunkat a világnak, és egyébként ez az a foglalkozásunk, ami ingyenes.
Mert hogy egyébként ezek fizetős szolgáltatások, akkor ugye? Tehát hogy nyilván a nem hátrányos helyzetű családok gyerekeinken túl.
Így van, így van.
Egyébként ez az egész gondolatmenet, meg így ez a program is nagyon jól illeszkedik abba a fél trendben, hogy most egyre jobban vágynak szerintem az emberek egy picit erre a lelassulásra, meg arra, hogy kiszakadjunk a taposó malomból, és tök jó ez, hogyha már gyerekkorban is ezt egy picit visszább tudjuk venni, mert valahogy nagyon elszaladt a ló talán ezzel az egésztől, hogy tényleg a versenyszellem, amit mondtál is, hogy már pici gyerekkortól nagyon hajtják a gyerekeket, és aztán az egészen megy ugye az egyetemig, aztán a karrierben is ugyanez van, a munkahelyeken, hogy így iszonyatos teljesítménykényszer van rajtunk folyamatosan, és közben meg minek. Tehát vagy hát nem az, hogy minek, mert nyilván így van, tehát hogy fontos, hogy hatékonyak legyünk, de hogy nagyon tehát esett ez már talán a ló túloldára, és az ilyen jellegű kezdeményezések meg szerintem nagyon sokat tudnak abban segíteni, a kicsiben is, de hogy ezt a szemléletmódot egy picit így elterjesszék, hogy fontos az, hogy csak így élvezzük azt, amit csináljuk, vagy megéljük a pillanatot, vagy tényleg, mint amiről ugye a slow mozgalom is szól, hogy megéljük azt, amiben benne vagyunk, és nem mindig csak a hasznosulását lássuk, meg a versenyelőnt belőle.
Bocsánat, hogy főleg azért, mert hogy nem, tehát hogy ezzel nem csak azt érjük el, hogy jobban fog focizni, vagy megtanul főzni, hanem pontosan azokat, amiket mi emlegettünk, hogy magabiztosabb lesz.
Meg hogy szeretné fogja.
Igen,
tehát, hogy szeretné majd csinálni.
megéli ezt az élményt, és már másképpen elhoz. Tehát, hogy sok minden mást is megerősít ez a módszertan, amivel mi dolgozunk, ami szinte egy járulékos haszon.
Lettek egyébként ilyen nagy barátságok itt a csoportokon belül? Vannak ilyen sztorik?
Hát, pont most egyébként az egyik fiú páros talált egymásra, ott például valóban egy gyermek otthonból jövő gyerkőc, meg egy családos gyerek, és ott a telefonszámcsere, és az egész alapítvány azon gondolkozott, hogy hogyan oldjuk majd meg, hogy ők tudják tartani a kapcsolatot, tehát például ilyenek abszolút vannak.
Meg tudnak maradni ezek a kapcsolatok aztán? Tényleg ez egy jó kérdés.
Még nincs ezzel tapasztalatunk. Uh-huh. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy ezt támogassuk, tehát az tényleg csodálatos lenne majd visszatekinteni a Létra Klubba 5-10 év múlva úgy, hogy ilyen történetekkel van tele a ház. Persze most is van, de hogy esetleg ilyen barátságok, akik együtt visszajönnek később, és megmutatják, hogy ők itt találkoztak először. Egyébként a Létra Klubban ez a bizonyos ilyen kicsit nagyobb tér, ez a nappali étkező szerű hely, ott azért nagyon, tehát foglalkozások előtt és utána egymásra találnak az emberek, a gyerekek is, a szülők is egymással, különböző foglalkozásra járó gyerkőcök, van egy könyvtárunk, van egy nagy társasjáték gyűjteményünk, van puzzle, van csocsóasztal, tehát hogy azt látjuk, hogy a programok előtt és után is szeretnek ott lenni az emberek, a felnőttek, gyerekek egyaránt.
Mikor indul a program? Vagy a foglalkozások?
Szeptember 21-i héten indul el az összes foglalkozás sorozat, és augusztus 20-tól kezdve lehet jelentkezni a letraklub.hu oldalon.
Na, hát köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sziasztok. És akkor sok sikert a
Sziasztok.
Későbbiekhez.
Sziasztok.